Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat! Ti ifjak a leányokkal együtt, dicsérjétek, ti idősek a fiatalokkal együtt. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Tanévnyitó Isten tiszteletünk kezdetén a 150. Zsoltárunk első versének éneklésével magasztaljuk közösen Istenünket. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 165. dicséretünket. 165. énekünk első 4 verszakát énekeljük most. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves testvéremet itt a tanévnyitó Isten tiszteletünkön. Tárjuk ki a szívünket most Istenünk beszéde előtt, amely Dániel könyvéből hangzik hozzánk, a 6. fejezet első 12 verséből a következőképpen.
Dáriusz úgy látta jónak, hogy az országa vezetése 120 kormányzót nevezzen ki. Az egész országban voltak ilyenek. Ezek fölé pedig 3 fő kormányzót rendelt, közülük az egyik Dániel volt. A kormányzók nekik adtak számot, hogy a királyt semmi kár ne érje. Ez a Dániel kiment a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívül lélek volt benne. Ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani. A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni Dániel vádolására az ország ügyeinek intézésében, de semmiféle ürügyet vagy hibát nem láttak benne, mert megbízható volt. Sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Akkor ezek az emberek azt mondták, nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt, ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki. Dáriusz király örökké élj! Azt tanácsolják az ország főkormányzói, az elöljárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést és adjon ki szigorú rendeletet, aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez, rajtad kívül, ó király, azt dobják az oroszlánok vermébe. Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. Ennek megfelelően Dáriusz király aláírta a rendeletet tartalmazó iratot. Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában 3-szor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Azok az emberek, amint Istenéhez ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörög és esedezett.
Köszönöm, hogy fontos vagyok számodra. Köszönöm, hogy sok ajándékot kaptam tőled. Segíts, hogy tanulni tudjak. Add szemet, hogy lássak, fület, hogy halljak. Add, hogy mindig tudjak hálás lenni neked azokért, amiket szerető szívvel ajándékoztál nekem, hogy boldogabb legyen az életem. Amen.
Helyünket elfoglalva a 464. dicséretünket keressük meg, és 4. versének éneklésével készüljünk Isten beszédének, üzenetének meghallgatására. 464. dicséretünk 4. verszakát énekeljük. felállva hallgassuk meg Isten beszédét, amely Dániel könyve 6. fejezetéből, a 11 és 12. versekből hangzik hozzánk a következőképpen. Amikor Dániel megtudta, hogy alában írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Azok az emberek pedig oda siettek, és ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörgött és esedezett. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. A hallott bibliai szakaszból elénk tárul egy életkép, több ezer esztendővel ezelőttről. Az akkor hódító perzsa birodalom a zsidó népet is uralma alá hajtotta, az ifjú Dánielt több társával együtt elhurcolták a fővárosukba, és ott elkezdték az átgyúrásukat. Ők azonban nem mindenben hajtottak fejet az idegen uralkodó előtt. Mégis azt látjuk, hogyha elolvassuk Dániel könyvének ezeket az első fejezeteit, hogy kiemelkedtek a többiek közül. Kiemelkedtek a megbízhatóságukkal, a lelkiismeretességükkel, a munkavégzésükkel. Vagy ahogyan most itt ebből a szakaszból hallottuk, hogy Dánielben rendkívüli lélek volt. Észre kellett, hogy vegyék. És észre is vették ezt a környezetében. Ennek következménye viszont, és ezt is olvastuk, hogy egyre többet bíztak Dánielre. Egyre feljebb emelkedett. A kollégák pedig elkezdtek irigykedni rá. Szakmai féltékenység, ismerős jelenség mostani világunkból is. És aztán ez odáig vezetett, hogy megszületett a Dánielt kiiktató terv is. Hallottuk azt is, hogy ráveszik az uralkodót, hozzon egy rendeletet, amelynek értelmében senki más nem lehet imádni, 30 napig legalábbis, csak az uralkodót, a királyt. Kihirdetik a törvényt, Dániel is megtudja, s mit tesz Dániel? Hazamegy, és igazából ugyanazt cselekszi, amit mindig is tett, addig is. Így olvastuk, hogy emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térden állva imádkozott. Másik életkép, amelyet szeretnék most itt a kedves gyülekezet elé tárni, mint egy 25 évvel ezelőttről való. Svájc egyik településén két vérszerint ugyan nem, de lélekben rokon család együtt lakott egy házban. Ebben így még tulajdonképpen semmi különös nincsen. A két családon kívül azonban volt még egy lakója ennek a háznak. Az ő szobáját a hatalmas háznak a padlás terében rendezték be, azt is mondhatnám, hogy a háznak a csúcsán. És a két család felnőtt tagjai minden reggel felmentek oda, és beszélgettek vele. És utána indult el mindenki a maga dolgának a végzésére. Ki is ez a különös lakó? Gondolhatnánk arra, hogy esetleg nagymama, vagy nagypapa, vagy valamilyen más családtag, de nem. Az élő Isten, Jézus Krisztusnak az atya volt ez a lakó. Az ő társaságát keresték minden reggel, így együtt is. És a szobája, bár én így fogalmaztam, de hát ez nem azt jelentette, hogy tényleg egy külön szobája volt neki. Viszont volt ott fent a háznak a csúcsánál egy kicsi kis tér, amit kimondottan erre a célra rendeztek be, hogy ott reggelente Isten tiszteletet tarthassanak, hogy ott igét olvashassanak, imádkozhassanak, énekekkel magasztalhassák Istent, és aztán utána úgy induljon mindenki a munkáját végezni. A két család a hétköznapokat illetően is figyelemre méltó módon élt együtt, ugyanis bizonyos étkezéseket együtt költöttek el. Mindenkinek, tehát mindegyik családnak, mindkét családnak megvolt a maga kis étkező helyisége, de volt egy közös is. És aztán így ennek megfelelően időnként a két család együtt ebédelt vagy vacsorázott, máskor pedig elvonultak mindegyik család magában, és úgy ültek együtt az asztal körül. Sok feladatot és szolgálatot is együtt végeztek. Az is biztos, hogy mindaz, ami ott a ház csúcsán, ott abban a kis padlás téri részben történt, az nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy ez az egész így, hogy ez a két család, akik, hadd emeljem ki, hogy vér szerint nem voltak rokonok, békességben tudott együtt élni. És hogy valóban szeretet, megbocsátás, odafigyelés uralkodott közöttük, az biztos. Ezt azért is mondhatom, mert hála Istennek egy hónapig én is gyakorlatilag teljes jogú tagja lehettem ennek a közösségnek. Attól elkezdve, hogy ott lehettem reggelente ezen az Isten tiszteleten, ezen a kis családi vagy két család Isten tiszteletén, részt vehettem az étkezéseikben, egyéb családi programjaikon, a munkából is kivehettem a részemet, amennyire kedven tartotta, sőt, mi több, még azokra a megbeszélésekre is meghívtak, amikor a két család leült, és az aktuális dolgokat, vagy éppen az adódó problémákat, feszültségeket megbeszélték együtt, és rendezték együtt. Két életkép. Egyiket a Biblia tárta elénk, a másikat pedig, mondjam úgy, az élet, de hát az elsőt is az élet. És a két életképnek azért vannak figyelemre méltó üzenetei. Én ezekből most csak néhányat szeretnék kiemelni, amelyek számomra is sokat jelentettek. Most, amikor erre a tanévnyitó istentiszteletre készültem, és amely tanévnyitó istentiszteletnek igazából az alapgondolata az az imádság, az imádságnak a fontossága. Az első gondolat, amit így szeretnék kiemelni a felolvasott igeszakaszok és a két életkép alapján az az, hogy jó. És nagyon sok áldás származik abból, hogyha az Úr azon túl, hogy a szívünknek a lakója, az otthonunknak is valahogy úgy a lakója lehet, mint ahogy itt az életképek azt elénk tárták. Ha nem kötjük Istennek a jelenlétét kimondottan csak a templom négy falához, lehet hallani nem egyszer, talán még mi magunk is mondtuk olykor, hogy hinni a templomban kell. És mi van kint? A mindennapjainkból akkor kizárjuk Istent. Akkor, amikor a templomon kívül vagyunk, a családban, vagy a munkahelyen, vagy éppen valamelyik bevásárlóközpontban tolongunk, akkor hagyjon békét az Isten nekünk. De azért, hogyha valami bajunk van, valami olyan, amivel már nem tudunk megbírkózni, akkor azért jó, hogyha az Isten jön és segít nekünk. Biztos többen olvastuk, vagy találkoztunk valamilyen formában, én is emlegettem már egy gyülekezeti alkalmon Billy Graham leányának a figyelemre méltó gondolatait, amelyeket a 2001-es szeptember 11-i terrortámadással kapcsolatban mondott el. Amikor többek között arról is beszélt, hogy miért is teszünk mi Istennek szemrehányást, hogy miért enged meg ilyen dolgokat, amikor tulajdonképpen kizárjuk, és kizártuk az életünkből, kizártuk az iskolákból. De akkor miért csodálkozunk azon, hogy szörnyűségek történnek, napjainkban is lehet hallani egymás után. Vagy hogyha kizárjuk az otthonunkból, akkor miért csodálkozunk azon, hogy olyan az életünk, amilyen. Nekem most olyan hálás a szívem azért, és olyan jó lenne, hogyha engednénk, hogy Isten a szívünkben, mindjárt szívében hálát támaszhasson azért, hogy egyáltalán még lehet itt Budaörsön az iskolákban hittanórákat tartani. Hogy az iskolákban is hangozhat Istennek a beszéde. Lehet hirdetni és lehet hallgatni. Nem csak itt, a templom, a gyülekezeti ház falai között, hanem kint a világban is. Mondhatjuk. Dicsőség az Úrnak mindezért. És olyan jó lenne, hogyha valóban hálás szívvel tudnánk élni ezekkel az alkalmakkal, és hogyha másokat is tudnánk biztatni, hogy vegyék észre, mekkora ajándék ez, hogy Isten még szól hozzánk, még meg akar szólítani bennünket, még kész arra, hogy tanácsot adjon a mindennapjainkhoz, kész arra, hogy vezessen bennünket, hogy a szeretetét nap mint nap élvezhetjük, akkor is, amikor amúgy is jól érezzük magunkat, meg akkor is, amikor talán gondokkal, problémákkal birkózunk meg. De a következő, ami úgy elgondolkoztatott engem a felolvasott igeszakasz kapcsán és a két életképpel kapcsolatban is az, hogy tulajdonképpen milyen jó az is. És hadd mondjam így, hogy megtartó ereje lehet, és van annak is, hogyha az imádkozásnak van eltervezett helye és ideje az életünkben. Azért fogalmazok így, mert tudjuk azt, hogy ha Jézus Krisztust a szívünkbe fogadjuk, és így az ő szent lelke által már vezetni tud bennünket, és így vagyunk közösségben vele, akkor tulajdonképpen mi bármikor megszólíthatjuk őt, és beszélgethetünk vele. A buszon vagy az autóban ülve, vagy munkavégzés közben is, egy-egy mondat erejéig talán, egy-egy fohász, vagy egy-egy hálaadás, köszönet erejéig, bármikor beszélgethetünk vele. Mégis úgy tűnik, és a felolvasott ige is ebben erősíthet meg bennünket, hogy fontos legyen rendszeres ideje, helye az életünkben, az Isten előtt való elcsendesedésnek. Akik nyáron megtehették azt, hogy elmentek nyaralni. Feltételezem, nem úgy történt ez, hogy egyszer csak valamelyik szép nyári reggelen a család egyik tagja felkiáltott, hogy na most akkor ma elindulunk nyaralni. Akinek van nyaralója valahol, az talán még megteheti azt, hogy így ennyire spontán módon, egyet gondolva elindul, és elutazik oda. De hogyha nincs nyaralunk, akkor mindnyájan belátjuk, hogy nem lehet így elindulni nyaralni. Hogyha nem tervezzük el előre. Hogyha még azt sem tudjuk, hová menjünk. És hányszor vagyunk az imádsággal, mégis valahogy így. Tudjuk mi az eszünkkel, az értelmünkkel, hogy mennyire fontos az imádság, hiszen az Istennel való beszélgetés, tulajdonképpen az imádság és a vele való kapcsolat, az így jöhet létre, és így maradhat fönn, hogyha beszélgetünk vele és ápoljuk azt. Halljuk ezt talán a hittanórákon, igaz gyerekek? Hogy össze lehet kulcsolni a kezünket, és milyen jó, hogy az Úrnak mindent elmondhatunk. És mi felnőttek is halljuk itt, nem egyszer gyülekezeti alkalmon. De valahogy mégis azt figyelhetjük meg, hogy ha mindennek nincs valami fajta kialakított rendszere, akkor folyik az életünk, mennek a napok, és csak egyszer-egyszer ébredünk föl, hogy már megint elmaradt az a mély elcsendesedés az Isten előtt. Már megint kimaradt az életemből. Ebben a mostani rohanó világunkban pedig különösképpen is fontos, hogy tudatosan, hogy mondjam így, hogy eltervezetten cselekedjük mindezt, hogy legyen helye és ideje az életünkben az Isten előtt való csendesedésnek. Én most azt kívánom, és kérem is a mi Urunkat, Istenünket, adja azt meg nekünk, hogy az életképek sora folytatódhasson most itt a 21. században, a mi otthonainkban is. Hogy valahogy úgy, mint ahogy itt az igéből is hallottuk, meg ahogy ez a svájci életkép is elénk tárta, megfogalhasson sok gyermek és felnőtt szívében az ige buzdítása, hogy szüntelen imádkozzatok. Mert csak így maradhatunk meg, de így megmaradhatunk. E rohanó világban, amely világban oly könnyű félre siklani. Isten azonban ott van, nyújtja a kezét, belekapaszkodhatunk. Ezt tehetjük minden egyes imádság, csendesség alkalmával. Legyen ez így, és legyen így áldás az otthoni, az iskolai, az itteni csendességeinken is, Istenhez való fordulásainkon. Amen. Hajtsuk meg most is a fejünket imádságra.
Ó Istenem, tégy engem békességed eszközévé, vigyek szeretetet oda, ahol gyűlölet uralkodik, vigyek megbocsátást oda, ahol sérelem él, vigyek egységet a széthullás helyére, vigyek hitet a kételkedőkhöz, vigyek reményt oda, ahol reménytelenség az Úr, vigyek örömet a szomorúságba, vigyek fényt a sötétség helyére. Ó Uram, tedd meg, hogy ne keressem, hanem inkább adjam a vigasztalást. Nem megértésre vágyam, hanem másokat értsek meg. Ne szeretetet kívánjak, hanem másokat szeressek. Mivel bizony igaz, hogy az kap, aki ad, annak bocsátatik meg, aki megbocsát, s csak ha meghal az ember, támadhat fel az örök életre.
Együtt imádkozzuk most az Úr Jézustól tanult imád.
Mi, Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőben. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Meghallgatja Isten az imádságainkat?
Anya, nem is igaz, hogy Isten minden imádságunkat meghallgatja. A matek óra előtt imádkoztam, hogy ne feleltessenek, és végig is felszólítottak.
Te, Peti, ha lenne egy 3 éves fiad, mit felelnél neki, ha elkérné a bicskádat?
Szó sem lehet róla.
Jaj, de szeretetlen vagy! Kér tőled valamit, és nem adod oda?
Éppen akkor lennék az ellensége, odaadnám. Kár tehetne magába.
Látod, Isten ugyanígy válaszol a kéréseinkre, ha nem is mindig úgy, ahogy mi szeretnénk. Mi azt szeretnénk, ha mindig igent mondana. Viszont Isten csak akkor teljesíti kéréseinket, ha az a javunkra van. Mit felelnél a fiadnak, ha azzal állna elő, hogy nősülni akar?
Hát azt, hogy várjon még vele.
Látod? Isten is azt mondja, várj, ha még valaminek nem jön el az ideje. A legszomorúbb az, mikor Isten válasza nem. Ma ezt te is átélted, Peti. Nem lett volna javadra, ha megúsztad a felelést, mert akkor holnapra sem tanulnál azzal a gondolattal, hogy Isten kihúz a bajból. Kérd Istent azzal az imádsággal, amellyel Jézus. Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd.
Imádkozz minden reggel, imádkozz délben is, imádkozz minden este, imádkozz bűntelen.
Adj hálát minden reggel, adj hálát délben is, adj hálát minden este, adj hálát szüntelen. Kérj erőt minden reggel, kérj erőt délben is, kérj erőt minden este, kérj erőt szüntelen.
Dicsérd őt minden reggel, dicsérd őt délben is, dicsérd őt minden este, dicsérd őt szüntelen.
Köszönjük szépen nektek a biztatást, hogy dicsérjük az Urat és imádkozzunk szüntelen. Figyeljünk együtt most még a gyülekezeti életünk eseményeire, mögöttünk lévő napok híreire, eseményeire. Mindenek előtt sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a gyülekezeti alkalmainkra. Csütörtökön este 6 órától bibliaórát tartunk, pénteken 7 órai kezdettel ifjúsági bibliaóra van, ugyancsak péntek este 7:30 órai kezdettel tartjuk bibliakörünket. Vasárnap a megszokott időben, tehát 10 órától van istentisztelet, amelyet a különböző korosztályok mindnyájan hallgathatnak, pici gyermekekkel itt a templomuk szintjén lévő babásszobában lehet követni televízión keresztül az istentiszteletet, a gyermekek számára pedig lent az alaksorban van külön az óvodásoknak, illetve első osztályosoknak, gyermekistentisztelet és külön az iskolásoknak. Így hívunk és várunk mindenkit szeretettel ezekre az alkalmakra. Hirdetem azt is, hogy most az istentisztelet után lehetőség van arra, hogy együtt maradjunk még kötetlen beszélgetésre, hogy egymást megszólítsuk, azok is, akik már ismertük eddig egymást, de bátran szólítsuk meg azokat is, akiket még nem ismerünk, azért is vannak ezek az alkalmak, és egy csésze feja mellett lehet egy kicsit még beszélgetni, itt maradni. Éljünk ezzel a lehetőséggel is, lent a gyülekezeti termünkben. Készítették el erre az alkalmat szorgos asszonykezek, akiknek, illetve hát nem a kezeknek, hanem a kezek viselőinek köszönjük szépen a fáradozásukat. Családi istentisztelet lesz egy hét múlva, vasárnap délután, mely családi istentisztelet most kicsit rendhagyó lesz abban a tekintetben, hogy nem itt a templomunkban lesz, hanem Zsámbékra invitáljuk a kedves családokat, ahová elmegyünk a Rom templomhoz, hiszen úgy terveztük, hogy Nehémiás könyvének üzenetét keressük ebben a tanévben a gyermekek, illetve szülők számára, és mivel Nehémiás könyve Újjáépítésről szól, templom város újjáépítésről, miután Jeruzsálem romokban állt abban az időben, ezért azt gondoltuk, hogy a családi istentiszteletek első alkalmát egy romtemplomban kezdjük, de már a családi istentiszteletünknek a végét azt a zsámbéki református új templomban tartjuk, tehát templom építésről is fogunk hallani, hogy most a 20. században, 21. században hogyan is épülhetett föl Istennek egy újabb háza. Meghívót fog osztogatni Timi nénét az istentisztelet után erre az alkalomra. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Ha bármi kérdés van ezzel kapcsolatban, akkor én is, illetve a vallástanárunk György Tímea is rendelkezésre áll. Hirdetem azt is, hogy egynapos autóbuszos kirándulást tervezünk a gyülekezet számára Debrecenben. Ennek az időpontját én egy héttel ezelőtt, amikor először szóltam erről, október 10-ére hirdettem. Aztán azóta már többektől hallottam, hogy az a szombat nem igazán megfelelő, pedig ők nagyon szívesen jönnének, szeretnének jönni. Van lehetőségünk arra, hogy egy héttel későbbre tegyük, tehát október 17-ére. Úgyhogy most így hirdetem, remélem, hogy az október 17-e már többeknek jó lesz. Ez azt jelenti, hogy reggel tehát elindulunk autóbusszal együtt Debrecenbe, ahol megnézzük a nagy templomot. Ott van most egy bibliai helyszínek makett kiállítás is. A toronyból gyönyörködni lehet a panorámában, aztán megnézzük a kollégiumot, annak nevezetességei, gyűjteményt, nagykönyvtárat, ahol pedig egy Calvin kiállítást tekinthető, mert most a Calvin évek alkalmából sétálunk belül a kollégiumban, és amit még mindenképpen szeretnék, hogy megnézzünk, az a Déri Múzeumban a Munkácsi trilógia. Hiszen talán hallottuk, hogy mostanában visszakerült a harmadik festmény is újra a Déri Múzeumban, tehát mind a három megtekinthető. Ennek az útnak a költsége ebéddel együtt reménység szerint kijön olyan 5-6 ezer forintból, ebben benne vannak a belépőjegyek is teljes árral. Ehhez hozzátartozik az, hogy bizonyos életkortól kezdve, illetve életkor alatt nem kell fizetni, tehát akik ilyen életkorúak, azoknak még kevesebből is kijön ez az egynapos kirándulás. Azt kérném a testvérektől, hogy azért most istentisztelet után tessenek jelezni a szándékot, tehát aki szeretne jönni, ugyanis a buszt még holnap fogom megbeszélni, mármint hogy véglegesíteni, és azért jó lenne látni, hogy körülbelül hányan megyünk, hiszen ennek megfelelően rendelünk buszt is, hogy 45, illetve 50 személyes buszt elég lesz-e, vagy milyen buszt rendeljünk. Úgyhogy kérem azt, hogy istentisztelet után, amikor itt elköszönök a testvérektől, illetve, bocsánat, odalent szeretnék elköszönni a testvérektől a tejázás után, akkor tessenek jelezni a szándékot. Hirdetem azt is, hogy október 5-től újabb keresztkérdések kurzus indul, még mindig lehet jelentkezni, tehát biztatok mindenkit, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, amikor 10 héten keresztül egy estén hallhatunk mindarról, hogy hogyan is lehetünk mi Jézus Krisztus követője. Hogy mit jelent egyáltalán az, hogy keresztjén. Aki szeretne csatlakozni a kurzushoz, kérem, hogy akkor itt istentiszteletben, vagy lelkészigatalban jelezze ezt. Hirdetem azt is még, hogy az országos reformáció ünnepség október 18-án lesz, este 5 órai kezdettel a budapesti Uránia Filmszínházban. Erről is adtam már tájékoztatást, tudom, hogy vannak, akik jelentkeztek Nemes Tibor testvérünknél, aki vállalta az ezzel kapcsolatos szervezői munkát. Őket szeretném most elsősorban megnyugtatni, hogy folyamatban van az egész ügy, tehát fogják küldeni a csekket és a jelentkezési lapot, csak eddig még nem érkezett meg, és ezért nem lehetett átvenni itt nálunk a lelkész hivatalban. Még egyszer sok szeretettel invitálok mindenkit át Isten tisztelet végén le a gyülekezeti helyiségünkbe, közös beszélgetésre és teázásra. Előtte azonban énekeljük el még együtt a 475. dicséretünket, mind a három verszakával, a harmadikat majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség Isten velünk, viszontlátásra szoktam ilyenkor köszönni, de ettől függetlenül szeretettel várunk mindenkit lent.